Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam
meg. Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok. Imár hagyomány, hogy az év első napjaiban eljön az Inforádióba egy beszélgetése a következő esztendő kilátásairól. Ezt a sorozatot folytatjuk ma is. De mielőtt a kilátásokról beszélnénk, azelőtt arról kérdezem, hogy mi jellemezte 2019-ben a magyar, az európai és a világgazdaságot. Kezdjük a magyarral.
Igen, hát a magyar gazdaságban egy rendkívül lendületes növekedés valósult meg. Én azért óvakodom a számok emlegetésétől, nem azért, mert hogy nem szerettem őket, hanem mert ugye dolgoztam én olyan helyen, ahol készültek ezek a számok, és ezekre a számokra ugyanaz vonatkozik, amit Otto von Bismarck mondott ugye a kolbászról, hogyha valaki szereti, akkor ne nézze, hogy hogyan készül. Ez azt jelenti, hogy nem, persze van manipuláció is, de nem ez a dolog lényege, hanem hogy egy csomó minden most nem tudható. Tehát most megjelentek előzetes adatok az elmúlt év teljesítményéről, beleértve azt, hogy 5%-ot megközelített a növekedés üteme. Most jelentem ezt a számot, hogy mennyi az annyi, ezt körülbelül 20 hónap múlva fogjuk tudni, mert ugye van egy első revízió, egy második revízió, egy véglegesítés, egy pontosítás, Európai Statisztikai Hivatallal való egyeztetés, és nem feltétlenül amiatt változik meg egy ilyen szám, mert hogy buták vagyunk, vagy pontatlanok, vagy eltitkolunk valamit, hanem egy sor dolgot nem lehet tudni. Ugye elég nagy a közvetetten megfigyelhető tevékenység, nem csak a második gazdaság, hanem sok minden egyéb is. Az építőiparnak egy igen jelentős része, olyan 3/4 körülbelül az, hát a legalitás, az illegalitás közötti helyen van. Valamennyit biztos, hogy bejelentenek, ugye energiát fogyasztanak, cement forgalom az megjelenik, fogyasztásuk ott van, ilyen-olyan fogyasztásuk, de hogy mennyi az annyi, azt utólag lehet megtudni. Hasonlóképpen az inflációnak a mértékét, azt ugye és módszertannak a függvénye, hogy mennyi az annyi, ugye az befolyásolja, hogy mennyi az összteljesítmény, milyen elemeket hogyan veszünk ebbe bele. És hát a külkereskedelemben is elég jelentős eltérések vannak, valamint a tőkemérlekben is. Tehát mindent egybevéve elkerülhetetlen az, hogy jelentős eltérések legyenek, és csak az elmúlt évtizedet említem, hogy azért volt már olyan, hogy az előzetes számban mondjuk a költségvetés egy 5%-os többlettel, majdnem 5%-os többlettel zárt, és a végleges szám az egy ilyen mínusz 4,5-es érték, azért 10% pontos eltérést, hogyha bármelyikünk a könyvelésében ugye megenged magának, akkor az adóhivatal nem lesz nagyon barátságos, nem is biztos, hogy a következő évet is szabadlábon töltjük. Hasonló helyzet lényegében minden mutatóval előfordulhat, és gyakran elő is fordul. Hát emiatt, amit biztosan tudunk, hogy a magyar gazdaság lendületesen növekedett, ez a lendületes növekedés biztos, hogy gyorsabb volt, mint a német gazdaság növekedése, a franciáé. Biztos, hogy nem következett be az a jelentős lassulás, amit többen vártunk az idei évre vonatkozólag.
Igen, tavalyon is azt mondta egy évvel ezelőtt, hogy lassulásra számít.
Hát ehhez azért hozzátartozik az, hogy egyfelől a világgazdaságban egy sor Magyarország számára kedvező irányzat volt megfigyelhető. Ezek közül talán a legfontosabb az energiaáraknak az alacsony szintje. Ugye, mert azért az nagyon röviden nem mindegy, hogy 50 vagy 150 dollár egy hordó olaj, olajhatására gáz, villamos energia és összes többi. Tehát ez egy nagyon fontos elem volt. Ugyanígy vita folyt arról, és folyik a mai napig is, hogy az Egyesült Államoknak a jegybankja az milyen mértékű szigorítást kell, hogy végrehajtson, hogy elég-e az, hogy megszüntették a kötvényvásárlási programot, és elkezdték 2%-ra fölemelni a kamatot, hogy ezt még legalább 1,5% ponttal tovább kellett volna emelni, hiszen az amerikai gazdaság tényleg dübörög, és mikor emeljenek kamatot, hogyha nem most. Egy vita folyik erről, a lényeg, hogy nem utolsó sorban a kormányzat nyomására az amerikai jegybank végül is nem emelt kamatot, sőt csökkentett az elmúlt év végén. Ez egy teljesen váratlan irányváltás volt, amire ilyen módon senki nem számíthatott, de a magyar gazdaság számára kedvező, hiszen adósodott országként olcsón tudunk pénzhez jutni, tehát ez jó. És hozzáteszem, hogy a harmadikként én nem gondoltam volna, hogy a magyar költségvetési és pénzpolitika ezt a extrém lazaságot ezt fönntartja. Ugyan mondták azt, hogy fönnmarad, de hát ugye azt nem szokták mondani, hogy kérem szépen, mi most kamatemelésre készülünk. Ezt ugye sosem mondja semmilyen jegybank se. Nem kívánkozom a Matolcsi úr székébe, de ceteris paribus, én lennék a bankelnök, én sem mondanám, hanem mindenféle mellé beszélnék, mint tette annak idején Alan Greenspan, vagy bárki más is. Tehát én azért azt gondoltam, hogy a monetáris kondíciókat szigorítani fogja egy bank, és különösen gondoltam azt, hogy a pénzügyminisztérium meghallgatja azt a üzenetet, ami ugye az Európai Bizottságtól, az Európai Központi Banktól, az OECD-től, Nemzetközi Valuta Alaptól, tehát nem egy helyről jött, ahol azt mondták, hogy egy olyan 1,5% pontos költségvetési kiigazítása, konkrétan kiadás csökkentése mindenképpen szükség lenne. Most miért lenne szükség? Én azt gondolom, hogy világossá kell tenni, hogy aki ilyeneket mond, az nem egy gonosz gyomorbeteg közgazdász, aki minél jobban abban érdekelt, hogy minél jobban sanyargassa a magyar dolgozó népet, hanem hát ezt azért mondják, hogy a költségvetés esetében akkor kell többleteket felhalmozni, amikor a növekedés lendületes, mert hogy ugye nincs olyan, a Szaharát kivéve, hogy soha nincsen esős nap, ha esős nap van, ami a visszaesést jelenti a gazdaságban, és amit láttunk mondjuk már Németország esetében, Franciaország esetében, és hát másutt is előfordulhat, akkor kell megnyomni a állami kiadásokat, akkor kell költekezni, és hogy akkor lehessen költekezni veszély nélkül, ahhoz a jó években többleteket kell fölhalmozni, ezt nem én találtam ki, hanem a aktív költségvetési politikának a pápája, kitalálója, John Maynard Keynes, angol közgazdász. Tehát ő a költségvetési szimmetria elvén állt, és az ő tanításait megfogadva az Európai Központi Banknak az alapszabályában is az van, hogy amikor visszaesés van, akkor kell lazítani. Mit jelent ez a bank esetében? Ez azt jelenti a bank esetében, hogy amikor a gazdaság ilyen lendületesen megy, mint most, akkor kell a pénzügyi kondíciókat szigorítani. Akkor kell a kamatszintet viszonylag magas szintre fölvinni, mert amikor jön majd a visszaesés, akkor ugye kell az a mozgástér, hogy valahonnan leviszik a kamatszintet. Most, hogy azt a politikát folytatjuk, amit az Európai Központi Bank elnöke Mario Draghi folytatott egészen extrém, szélsőséges módon, hogy ha esik az eső, akkor is lecsökkentjük a kamatot, ha süt a nap, akkor is lecsökkentjük a kamatot, és ha negatív a befektetés, a hozama, akkor ezzel nem törődünk. Ez kalandor politika két okból. Egy, hogy ebben az esetben a jó években a befektetők nem tudják, hogy hova fektessenek be, bárhova, csak ne a bankrendszerbe, vesznek festményt, kakaóbabot, olajat, harmadik, negyedik lakást, vagy bármit, de a bankrendszerben nem fektetnek be. A harmadik, negyedik lakásból még valamennyi gazdaságélénkítés kijön, de a többiből, hogyha valaki ezt elutazgatja, az a fogadó országban generál növekedést, ha festményt vesz, akkor a megtakarításnak az értéke nő, de a gazdaságban nem folyik vissza. És hát nem utolsó sorban, hogyha alacsony szinten van a kamat, és azt tovább akarjuk csökkenteni, ez nem fog menni, nincs hova csökkenteni. Vannak különleges helyzetek, tehát Svájcban ott befektetnek, akkor is a bankrendszer különleges biztonsága és története miatt, hogyha negatív a hozam, de a legtöbb országban azért valamit annak is kell adni, aki folyószámlán tartja a pénzét. Tehát ilyen értelemben a monetáris politika saját magát hozza nehéz helyzetben, nem most, hanem amikor a helyzet romlani fog, és azért ez már látható.
Viszont a monetáris politika hasonló az Egyesült Államokban is, Európa nyugati felén is, mint hogyha változnának az elvek, vagy változna a trend.
Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés. A Egyesült Államok gazdaságpolitikával foglalkozó ilyen elemző központjaiban minden évben vannak tudományos konferenciák, ahol kutatók, bankárok és gazdaságpolitikusok találkoznak és vitatkoznak egymással, hogy mit kell csinálni. Van ez a, most nem fogom végigmondani, 4-5 ilyen kutatóintézet van, és ezek közül az egyiknek a tanulmányait a Lawrence Summers és Olivier Blanchard szerkesztette kötetett a Magyar Nemzeti Bank egyik alapítványa, Palasz Athénée kiadó megjelentetett magyarul, erről én írtam egy ismertetőt a külgazdaság szakmai folyóiratban. Mondandó, hogy ez egy magyarul 500 oldal fölötti terjedelmű könyv, és nem attól olyan hosszú, hogy benne a tanulmányok hosszúak, hanem attól, hogy egymásnak ellentmondó álláspontokat fejtenek ki jelentős személyiséget. De az amerikai jegybanknak a volt elnöke Ben Bernanke, maga Lawrence Summers, Olivier Blanchard és mások. És rövidre fogva, az az üzenete ennek a könyvnek, hogy minden másként van, hogy a gondolkodásmódot át kell alakítani, hozzá kell szokni ahhoz, hogy tartósan nulla kerüli a névleges kamatláb és negatív a reál kamatláb, hogy hozzá kell szokni ahhoz, hogy a laza monetáris politika, laza költségvetési politikával társulhat, hogy ennek következtében az országok adósság rátája, tehát az adósságnak nem a összege, hanem a nemzeti termékhez viszonyított aránya is tartósan magas marad, sőt növekedhet jó években is, és hát emiatt egy egészen más fajta felfogás érvényes. Ben Bernanke fogalmazta meg, aki hát mégiscsak maga is volt bankelnök, hogy hát a nemzeti banki függetlenség az nem egy olyan tabu, amihez nem lehet hozzányúlni, hogy bizony fölmondva azt, hogy ők annak idején hogy kezelték a válságot, nem tudták volna pusztán csak banki eszközökkel kezelni a költségvetési politikáért felelős pénzügyminisztériummal, és nem utolsó sorban a törvényeket hozó szenátussal való együttműködés nélkül. Mit jelent ez? Technikai értelemben azt jelenti, hogy nincs jegybanki függetlenség az Egyesült Államokban, mert a szenátorok, akiket választanak két évente politikai alapon, a pénzügyminisztérium apparátusa, amelyik azért politikai alárendeltségben dolgozik, és a lobby erőknek ki van téve, maga az elnök, aki ugye újraválasztására küzd, ezek mind beleszólnak a monetáris politikai ügyeibe. 10 évvel ezelőtt mindenki, magamat is beleértve, sikoltozott volna, ha ilyeneket látunk, hallunk. Most az egyik legnagyobb tekintélyű jegybankára, Ben Bernanke mondja azt, hogy hát ez a dolgoknak a velejárója, és valószínűleg így marad a jövőben is, amiből ugye az következik, hogy a magyar példára visszatérve, hogy azért az egy sajátságos helyzet, hogy a monetáris politika is laza, a költségvetés politika is laza, a külföldi feltételek is kedvezőek, a bérek is dinamikusan növekednek, háromszor olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan a gazdaság növekszik. Hát ez ezért legalábbis azt kell mondani, egy kivételes helyzet. Én nem mondanám azt, amit a Nemzeti Bank elnöke munkatársával írt a hitelintézeti szemlébe, hogy ez a magyar aranykor, mert hát az aranykor tesz majd a történészek, mert 30 év múlva megállapítják, hogy aranykor volt-e, vagy valami más. Amit állítok az, hogy hát abban biztos, hogy igazuk van, hogy ez egy nagyon sajátos, nem ismétlődő, Magyarország számára kedvező feltétel együttes volt, ahol egyáltalán ezeket a politikákat meg lehetett csinálni. Én azt gondolom, hogy mind a költségvetés politika, mind a jegybanki politika kockáztatott, és a tekintetben bejött. Ugye a kamatcsökkentés ügyében az nem volt világos, hogy ilyen alacsony szinten is el fogják vinni a magyar államkötvényeket. Jelenten nem hiába van a prémium magyar államkötvény, ahol már rendes kamatot fizetnek, ahol nem ezt a mindahányan tudjuk, hogy jobb feltételeket biztosít az állam, mint ami a piacon érvényesül. Tehát amit mondani akarok, hogy ez egy nagyon sajátos tényező együttes volt, ami egyszer működött, és hogy hányszor lehet ezt megismételni, mennyi ideig lehet fönntartani, az egy óriási kérdés, szerintem már nem sokáig.
És meddig tartható fent, ha nem is ez, de mondjuk az alacsony kamatszint, akár Magyarországon, akár a világ másik részén, nyugatra, az Egyesült Államokban, vagy mi az, ami ezt az alacsony kamatszintet, illetve a jegybankokat arra ösztönzi, hogy változtassanak ezen?
Hát azt gondolom, hogy a legfontosabb szempont az az, hogy ha a kamatszint a nullát közelíti, akkor a jegybankok saját magukat megbénítják, tehát nem tudnak egy válsághelyzettel mit kezdeni. Másodszorban legalább ilyen súlyos probléma, és erről az előbb idézett kötetben a Nemzetközi Valuta Alapnak az új vezető közgazdásza Gopinath asszony ír, hogy hát azért, hogyha a kamatszint túl alacsony, akkor az arra ösztönzi a befektetőket, hogy a bankrendszeren kívül helyezzék el a megtakarításaikat, illetve hát pénz jut olyan fejlesztésekre, mondja, hogy a fejlődő országok rossz példáját bírálva, amiket hát talán egyáltalán el se kellene kezdeni. Hát soha nem fog megtérülni. Nem akarok példákat, mindenki ismeri Magyarországról is, máshonnan is azokat a fejlesztéseket, ahol senki nem gondolhatja, hogy meg fognak térülni. Hát én azért azt gondolom, hogy mondjuk a stadion, hát különösen ugye a Rupama aréna az üzletileg az nem fog megtérülni, de ugyanígy a Puskás stadiont is nehéz elképzelni, hogy 40-60%-os telítettséggel működne, úgyhogy egész évben, mint a vannak ilyen stadionok egyébként, tehát az Allianz aréna Münchenben az hát ugye állandóan tele van, edzőmérkőzésen is tele van. Az egy másik helyzet, amit állítok, hogy amikor a pénz olcsó, akkor annak az egyik nem szándékolt, de gyakori mellékhatása, hogy olyan fejlesztések történnek, amiket igazából meg kellene akadályozni, azt kellene mondani, hogy soha nem térül meg, akkor el se fogjunk ebbe a dologba, és ez az alacsony szint, ez kamatszint, ez ebbe az irányba viszi a döntéshozókat. Személy szerint én azt gondolom, hogy a mostani kamatszintnek az alapja egy fordított dogmatizmus. Ugye a 90-es években volt a monetarista dogmatizmus, hogy minél kisebb a költségvetési hiány, annál jobb egy országnak. Hát ez vagy így van, vagy nem így van. Most egy ellenkező, most egy Keynesi dogmatizmus figyelhető meg, hogy hát nem kell ezekkel a dolgokkal törődni. Hát való igaz, hogy rövid távon nem kell törődni, de azért az nem hiába emlegetik sokan a fiskális alkoholizmust, hogy valóban úgy van, ha valaki mondjuk vodkát iszik, és megiszik belőle egyet vagy kettőt, akkor lehet, hogy negyed órán belül nem érez semmi, de azt állítani, hogy akkor egész az este végére se fog semmit se érni, akármit megengedhet magának, az tévedés lenne.
És meddig tarthat? Mondjuk addig, ameddig az amerikai politika, illetve az amerikai jegybank nem lép. Mert ugye azt lehet látni, hogy mindenki azt figyeli, hogy a Fed szigorít, vagy hagyja ezt a mostani helyzetet, ezt a laza politikát. Tulajdonképpen akkor az Egyesült Államoktól függne, vagy az ő lépéseiktől, hogy Európában mit csinál?
Én azt gondolom, hogy igen, jelentős mértékben őtőlük függ, mert ők fújják a passzát szelet, mert a világ tőzsdéjének a legnagyobb része az Egyesült Államokban van, és ami ott történik adott esetben, ha fölemelik a kamatszintet, akkor nem csak tőzsdében, nem csak vállalati papírokba érdemes fektetni, hanem bankba is érdemes, és akkor a hagyományos befektetési formáknak is van bizonyos vonzerejük. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok gazdasága kimondottan indokolttá tenni azt, hogy emeljék a kamatszintet, ugye Jay Powell bankelnök ezt nem egy alkalommal megfogalmazta, ugyanakkor hát ennek a felvetésnek nagyon sok ellenfele van, nem csak a tudósok, akiket én idéztem, hanem Trump elnök, aki ugye újra választásáért küzd, és teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan világban, ahol ugye azt lehet mondani, hogy hát mit akartok, a tőzsde szárnya soha ilyen jól nem ment Amerikának, akkor is, ha Amerikában 100 baj van, nem lehet azt mondani, hogy ezt a elnök politikája közvetlenül előmozdította, vagy csak nagyon bonyodalmasan. Stiglitz professzor írt erről egy könyvet, de az 600 oldal, hányan olvasnak egy ilyen vastag könyvet, akkor is olyan jól írva, megírva, mint a Stiglitz professzornak a könyve. Tehát én azt gondolom, hogy az elnököt most ugye nagyon sok minden szorítja arra, hogy ő ne csak keménynek, hanem a gazdaságban is sikeresnek mutassa magát, és ha ez így történik, akkor ez a nyomás, ez az év, a 2020-as évnek a hát legalább a harmadik negyedévéig fönn fog maradni, és utána jön majd a kamat emelés, szerintem rendkívül mértékben megkésett módon. Ezekkel a negatív hatásokkal, tehát hogy téves beruházások megvalósulnak, megtakarítások helyett az emberek költekeznek, mert azt hiszik, hogy lehetőségük van, ugye erről nem népszerű beszélni, én nem akarom magam semminek megválasztatni, tehát elmerem azt mondani, hogy azért kettő kell a tánchoz, ugye sokat beszélünk arról, hogy a bankok túl olcsón és felelősség nélkül adtak hitelt, de ahhoz föl kell hitelt venni, hiába adja a bank a pénzt olcsón, hogyha azt a vállalkozó nem veszi föl, ugye erre mondta annak idején Tecserné asszony, hogy a lovat oda lehet vinni a folyóhoz, de arra nem lehet kényszeríteni, hogy igyék belőle. Ez pontosan erre vonatkozik, hogy ha a befektető bármi oknál fogva bizonytalan, például fél a jövőtől, fél az állása elvesztésétől, bizonytalannak látja a helyzetet, elhiszi azt, amit egyébként a német tőzsdén működő legnagyobb befektetési alapnak az elnöke nyilatkozott néhány héttel ezelőtt a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak a címoldalán, hogy ne higgyünk a tőzsdei mutatóknak, hogy hát a tőzsdén forgalmazott papírok jelentős része túlértékelt, és hogy óvatosan, szolid módon célszerű befektetni. A mai napon az egyik gazdasági portál, a Növekedés.hu-n van egy elemzés, amit a budapesti értéktőzsdének a szponzorálásában jelent meg, amelyik azt mondja, hogy igen, a tőzsde jól megy, de azért észre kell befektetni, és nem szabad azt hinni, hogy a jó idő minden mértéken felül itt marad velünk.
És visszatérve egy kicsit, egy jó másfél perc erejéig arra, hogy mi változott, illetve hogy a közgazdaságtan hogyan változott. Mit tud kezdeni a hagyományos közgazdaságtan azzal a mostani helyzettel, hogy miközben tartósan negatív a reálkamat, addig ilyen magas a foglalkoztatottság, mint amit most itt Magyarországon, vagy akár Európában látunk?
Hát a foglalkoztatottság az rövidre fogva ebben ma már szinte mindenki egyetért, az nem elsősorban kamatfüggő, hanem szerkezeti tényezőknek a függvénye. Ez konkrétan azt jelenti, amit láttunk először Skandináviában, aztán más országokban, hogy kiterjesztik az oktatást, sok embernek van legalább középfokú tudása, vagy még magasabb szintű papírja. Ezek az emberek könnyen átképezhetők, maguktól is átmennek egyik vállalkozásból a másikba, saját vállalkozásba kezdenek. És ennek következtében nagyon sokkal többen dolgoznak, mint ez hagyományos feltételek mellett szokásos volt. Nagyon lényeges dolog az, hogy a szolgáltató szektor és a informatika elterjedése az több embert igényel. Hát bizonyos munkákat, tudom én, telefonközpontos munkát, meg gépírói munkát ugye kevesebben kell, hogy ellássanak, de hogy egy idősödő társadalomban ne lenne szükség arra, hogy idős embereket ellássanak, az nyilvánvalóan nem igaz. Ha az emberek gyakrabban mennek vendéglőbe, és kevesebbet főznek otthon, az bizony embereket igényel, és ezt vég nélkül lehet a példákat szaporítani, az állítás, hogy a két folyamat egymást erősítve nagyon sokfajta új munkahely létrehozását teszi lehetővé, és ez egy pozitív fejlemény.
Az aréna mai vendége Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, a hírek után innen folytatjuk.